Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, március 28-a csütörtök reggel van, 9 óra 9 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt!
És írtak a hallgatók is, hát pekjemre és tudatlanságom okán csak belefutottam, hogy valóban ez a nagy csütörtök, ez a mai nap. Ugye ekkor volt az utolsó vacsora.
Igen.
Hogyha esetleg valakit bántott ez a viccelődés, mondtam is, hogy ahogyha nincs, akkor majd kitaláljuk, akkor elnézést érte. Ez sajnos tényleg az ismeretek hiányából eredt, és a poén az egyébként, hogy pont ma a műsor előtt az utolsó vacsora szóba is került.
Igen.
Ugye? Meséltem, hogy egy kicsit elbaltáztam a milánói látogatást, hogy nagyon leegyszerűsítettem, azt hittem, hogy majd én oda megyek és megnézem azt a csodás freskót. Nem így van. Úgyhogy aki hasonlót tervez, hogy a Santa Maria delle Grazie templom falán megkeresi és megtekinti, az hát egy jó két hónapra számoljon, vagy nézze meg, és online foglaljon előre. Ugyanis az első hülyeség az volt, hogy megnéztem, hogy a templomban ingyenes a bejárat, azt tudtam, hogy ott van a freskó, nagyszerű, oda megyünk, kicsit gyanús volt, de mindegy, hát nyilván nem töltetek ott egy akármennyi időt, majd arrébb rugdósnak, és akkor mindenki láthatja. Nem. Tehát a templomba be lehet menni ingyen, de nem ott van a freskó, hanem a refektóriumban, és az meg egy külön hely. És amikor megtaláltam, hogy hol kell oda jegyet venni, akkor kiderült, hogy aznapra már nincs. Sőt, kiegészítette az ember, hogy valójában egész áprilisig nincs jegy. Volt ez március közepén. Úgyhogy akinek ilyen tervei vannak, az jó, bőven időben előre tervezzen, és online foglaljon oda belépőt.
Ha csatlakoznak, és akkor a kiegészült, ide csempészett utazós rovatot, és akkor kipipáltuk, amit a hallgatók ére. Én a Güell Parkban jártam így, többször voltam ott, de az, hogy megtelhet, és előre kell foglalni, az új volt, úgyhogy megszívtuk éppen már napra, sőt, még a következő napra is teltházas volt. Tehát Barcelonában a Güell Parkban is előre kell foglalni. Nyilván a Sagrada Familiában azt tudjuk, az régen is így volt, de hogy a Güell Park sincs az, hogy odamész, rögtön bedobsz 5 eurót, és akkor mész is be. Nem, az is előre foglalós már, és elég sok helyen, ami nagyon népszerű lett, vannak ilyenek. Érdemes mindig utána nézni ezeknek a kérdéseknek, utazásra.
Több szempontból is, ugye sokkal kényelmesebb megoldás az online foglalás. Igen. Máskor meg egész egyszer nem is tudsz máshogy bejutni adott helyekre, mert egész egyszer ott az adott pillanatban jegyet már nem kapsz.
Uh-huh. Igen, és változhat is, ugye olyan helyeken, amire ez nem így volt pár éve még, most már bevezették.
Vagy akkor a sor, például az Uffizibe, hogy lehet, hogy bejutnál, de ahhoz fél napodat ott kell töltened a sorba, az meg hülyeség, úgyhogy mindenképpen érdemes körülnézni.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Köszönjük, te kedves
minden megszólás rögéseket.
Nem, hogy kizökkentenek
a hallgatók. Igen.
Hallgatók annyi vicces üzenetet küldenek, hogy tényleg ki tudtok zökkenteni. Várkonyi kolléga kapja az ívet a
készpénz használat miatt, és most egy újabb kérdés.
A készpénz mindig hozzáállása alapján most éppen a Várkonyinak hasitasia is van kérdést is.
Se joggal merül fel a kérdés, hogyha mindenhol készpénzzel fizet, ahhoz sok készpénz kell, sok készpénz tárolásához lehet, nem is elég a briefkó, hanem kell egy jó hasitasi.
Az a hallgató, aki pedig azt írta, hogy hát nem is azért szántam a megjegyzést, hogy felolvassuk, nem az övére gondoltunk. Annál még volt néhány cifrább is, amit kolléga bezsebelt.
Igen, na, egész másról, banki csalásokról lesz szó, és akkor itt jön az, amire utaltam ott, hogy azért a bankkártya használat sem életbiztosítás feltétlenül. Úgyhogy mindjárt át is nézzük, hogy milyen tippek, trükkök és csapdák rejlenek az online világban. Mayer Gellért Levente, etikus hacker, kiberbiztonsági szakértő a vendégünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, nem is tudom, hogy hol kezdjük. Azt próbáljuk megnézni, hogy mit tudunk mi tenni, és mennyiben a mi hibánk az, hogyha a banki csalás áldozata leszünk. Ugye elég sokszor lehet azt hallani, sőt, tehát ott a bank, megnézzük azt, hogy a bankok milyen mértékben állnak helyt, akkor abból is kiderül, hogy elég sok esetben vagy mi voltunk a hibások, vagy ránk lett lőcsölve. A lényeg az, hogy elég komoly károk érnek, mert csak kevés esetben áll helyt a bank. Mennyiben igaz ez? Mit tudunk tenni? Hogy állnak a bankok a rendszereikkel?
Jó sok kérdés.
Jó sok kérdés, igen, mert nem találom az elejét.
Én már nem csatlakozom egy újabb balhoz.
Kezdjük azon a ponton, hogy igen, tehát általában a ma leggyakoribb csalások tekintetében az első hibát mi tesszük meg, mint felhasználók. Tehát mindig valahol mi csinálunk egy apró hibát, vagy egy apró figyelmetlenséget, és ebből fakad az, hogy elindul egy ilyen hullámvasút, ahol sajnos a végén lehetséges, hogy nem csak a bankszámla egyenlegünket veszítjük el, de még hitelt is felvesznek a nevünkben. Leggyakoribb...
Ez hogy működik? Tehát ennek mi a leggyakoribb menete, hogy ezt tegyük gyakorlatiasra? Igen, hogy jutnak odáig, hogy a hitelkeretünket is lemerítik?
Kettőfajta csalás nagyon jellemző most Magyarországon. Ebből a talán, ami most még jobban fölkapottabb lesz, ez az úgynevezett AnyDesk-es csalás, ahol csalók telefonon veszik fel a kapcsolatot a gyanútlan ügyféllel, sokszor a bankjuknak adják ki magukat, és azt tájékoztatják az ügyfelet, hogy jelenleg valamilyen csaló hozzáfért a számlájukhoz, és gyanús tranzakciókat próbált meg végrehajtani, de semmi gond, ők itt vannak, és segíteni szeretnének nekünk. Úgyhogy kérik az ügyfelet, hogy töltsön le egy ilyen távoli asztali kapcsolatot lehetővé tevő szoftvert, vagy a telefonjára, vagy a számítógépére, és majd akkor ők mondják, hogy hogyan tovább. Ugye ezzel elérik azt, hogy közvetlen kapcsolatot szereznek az ügyfél eszközéhöz, és aztán ezután kérik, hogy jelentkezzen be ugye a NetBanki applikációba, bizonyos esetekben még azt is kérik, hogy egy SMS-ben küldje el a bizonyos adatait a bank telefonszámára. Ugye sokszor ilyenkor valóban a saját bankunk telefonszámára küldjük el azt a bizonyos SMS-t, de azzal, hogy ők hozzá vannak csatlakozva a telefonunkhoz, ugye le tudják olvasni, hogy mi mit pötyögünk be és mit írunk be, tehát ugyanúgy ezekhez az adatokhoz hozzáférnek. És ezáltal ők elérik, hogy a bankszámlánk fölött teljes kontrollt szereznek, ami ugye nem csak azért gond, mert le tudják utalni róla a teljes összeget, és ugye azonnali átutalás van Magyarországon, tehát az a pénz az azonnal átmegy egy másik számlára, és azonnal használható. De ugye a legtöbb mai bank az már a NetBankban, vagy a banki applikációban ugye kiírja azt a maximális hitelösszeget is, amit akár azonnal folyosítanak nekünk, ami ilyen előre jóváhagyott összeg, és azonnal folyosításra kerülhet. Ugye ez nagyon sok esetben 8-10-15 millió forint. Tehát ők még ugye ezt is lekérik, és ezt a pénzt is átutalják a folyosítás után körülbelül 3 másodperccel. Úgyhogy ez az egyik, és talán most a leggyakoribb formája a csalásoknak. A másik az pedig, amikor valamilyen terméket vagy szolgáltatást meghirdetünk az interneten, bármilyen apró hirdetési portálon, és akkor ugye jelentkezik egy vevő. Teljes, normális, jó magyarsággal kommunikál, és kéri azt, hogy ő egy futárszolgálat segítségével szeretné, hogy eljutassuk neki a terméket. Biztosítja az eladót, hogy ő mindent intéz, tehát mindent elrendez, befizeti a pénzt a futárszolgálatnak, adja meg az e-mail címét az eladó, és akkor ő azt megadja a futárszolgálat rendszerében, és akkor utána minden további teendőről a futárszolgálat fogja ugye tájékoztatni e-mailben. Csak az a baj, hogy ez az egész egy csalás, tehát onnantól kezdve, hogy megérkezik ez a bizonyos e-mail, akkor abban egy csaló oldalra vezető link található, ami megszólalásig hasonlít első körben a futásszolgálat rendszerére, és következő lépésben pedig kéri, hogy válasszuk ki, hogy milyen bankszámlára szeretnénk ugye az utánvét összegét kérni. Ott az összes magyar bank felülete elérhető, természetesen az is mind áloldal. Ugye azután, hogy az ügyfél kiválaszt, hogy melyik bankban bankol, átvezeti őt egy következő hamis oldalra, ahol kéri a banki belépését, a bankkártyáját, minden adatot, ami létezik, és vagy digitalizálják a bankkártyáját egy Apple Pay vagy Google Pay fiókban, vagy pedig szintén az online bankról leutalják a teljes egyenleget. Uh-huh. Úgyhogy ez a kettő leggyakoribb forma, ami most
akkor van. Egy nagyon fontos kérdés, és a hallgatók is ezt feszegetik, tehát hogy ez hogy nem lehet utána járni? Tehát vannak kamu weblapok, amelyeket azonnal bejelentenek, azért még mindig sokkal többeknek nem sikerül túljárni az eszén. Én is kapom hegyekbe ezt a rengeteg átverős üzenetet, rögtön jelölöm spamnek. Elutalják azoktól, akik bedőlnek, tehát nyilván egy magyar bankszámláról azért egy bankszámlára utalnak. Hogy nem lehet ezeket, tehát nem lehet, hogy nem lehet őket elkapni? Hogy nem lehet a nyomukra jutni, mikor ezernyi nyomot hagynak ezek a csalók? Tehát itt igazából azt nem értik sokan, és egyébként én sem, hogy még egyetlen egy lebukásról sem hallottunk, olyan, mintha szabadon garázdálkodhatnának, és mintha nem egy lépéssel járnak mögöttük a nyomozóhatóságok, hanem mintha vagy 25 lépéssel, vagy millió lépéssel járnának mögöttük, vagy mintha nem is nyomoznának utánok, hogy nem hallok el. Egyszerűnek tűnik laikusan, hogy milyen nyomokat hagynak, aminek utána lehet menni. Ezzel bejelentés van a telefonszámokról, kamuszájtokról, mindenről, és mégsem tudunk semmit róluk, és mégsem látjuk, hogy ennek lenne következménye.
Akkor ezt egy kicsit szedjük szét szintén. Hogyha a kamu oldalakról beszélünk, akkor a kamu oldalakat miért nem tudjuk lekapcsolni, vagy miért nem tudják ugye a nyomozóhatóságot lekapcsolni. Legtöbbször ezek a weboldalak külföldi szervereken vannak tárolva. Tehát egy amerikai szolgáltató tárolja ezt a weboldalt, és az a baj, hogy amire a magyar hatóságok kapcsolatba tudnak lépni egy amerikai szolgáltatóval, ez sajnos nem működik közvetlenül, tehát a magyar rendőrség nem írhat egy hivatalos kérelmet a szolgáltatónak, hogy kapcsolják le, hanem itt ugye az ottani hatóságokat kell megkeresniük, és akkor rajtuk keresztül tudják ezt elintézni, ami sajnos a jelen helyzetben akár hónapokat is igénybe vehet. Mm-hmm. És ezek a kamu oldalak, ezek jellemzően egy-két napig élnek, utána ugye váltanak címet, váltanak szervert, tehát ilyen tekintetben esélytelen abban az idősávban a hatóságoknak ezt lekommunikálni egy külföldi társhatósággal. Az az egyik dolog. A másik dolog, amikor utalásról beszélünk, igen, nyilván magyar bankszámlára megy az utalás, tehát egyszerűnek tűnik az, hogy akkor nézzük meg, hogy hova ment a pénz, szerezzük vissza, csak itt meg az a következő probléma, hogy ezek a csalók, ezek az áldozatok bankszámláit, még amíg hozzáférésük van hozzá, addig ugyanúgy használják pénzmosásra. Tehát mi, amikor tőlünk leutalják a pénzt, akkor egy másik áldozat bankszámlájára utalják első körben, és sokszor 4-5 ilyen bankszámlán keresztül is megforgatják a pénzt, egész addig, amíg végül aztán kijut az országból. Vagy pedig az utolsó bankszámla, ahova a pénz valójában ment, az már egy olyan bankszámla volt, ahol rendelkeztek egy digitalizált bankkártyával, ami hozzá volt rendelve ahhoz a bankszámlához, és ez a baj, hogy ezzel a digitalizált bankkártyával, ezzel percek alatt akár kriptovalutára tudták váltani ezt, vagy tudják váltani ezt az összeget, ami ugye a technológiából adódóan anonim. Tehát valóban eltüntetnek maguk után minden nyomot, és az a baj, hogy az, ami látható a hatóságok számára, az a legtöbbször áldozatok nevei és áldozatok címei. Tehát önálluk hiába is kopogtatnak, hogy te kaptál ennyi és ennyi millió forintot, valószínűleg ez csak pár másodpercig volt ott a számláján, és utána ment tovább vagy egy következő áldozat számlájára, vagy pedig ugye a lopott bankkártyán keresztül kriptóra váltották. És itt jön a következő probléma, hogy ugye abból kifolyólag, hogy a digitalizált bankkártya az a bankok tekintetében is, a szabályozás tekintetében is egy teljesen biztonságos fizetési forma, ami normál esetben így is van, viszont ebben az esetben ugye a csalók digitalizálják ezt a kártyát, és ez nem teszi lehetővé még a bankoknak sem, hogy visszahívást kezdeményezzenek ezekre a tranzakciókra. Tehát,
ez kinek a döntése? Ez, bocsánat, csak ugye ez nagyon érdekes kérdés, ugye a nagy Revolutos probléma sorozat is, amikor tényleg semmiről nem tudtak az ügyfelek, és digitalizált. Az volt a közös bennük, és ugye az volt a furcsa, hogy Apple Pay-en keresztül ment a fizetés, illetve a csalás, és a bank azt mondta, hogy ő semmit nem vizsgál, hogyha Apple Pay, akkor az full biztonságos, és akkor nem tesz semmit. Ugye ebben a cikk sorozatban is közreműködtél szakért tőként, amikor fölkaptuk a fejünket, hogy ez ilyen egyszerű. Szóval ez miért van, hogy ezt a bankok így kezelik, és mossák kezeiket, ha egyszer bebizonyosodott, hogy pontosan ezt használják ki a csalók?
Alapvetően itt a probléma a nem is országos, vagy regionális szinten van, hanem a kártyakibocsátók részéről van egy szabályzat, amit ugye a bankokkal kötnek, itt ugye a főleg a Visáról és a Mastercardról beszélünk. Tehát ők ugye kötnek egy szerződést a bankokkal, és ennek a szabályzatnak a része az, hogy kölcsönösen elfogadják azt az állítást, hogy a digitalizált bankkártyával történő fizetés a 100%-osan biztonságosnak minősül, így nem nyújtható rá be ez a visszaterheléses eljárás, az úgynevezett chargeback.
Köszönöm, csalók köszönik szépen, és ezt használják, de ha ez kiderült, akkor van. Miért nem változik ez a szabályozás, vagy miért nincs nagyobb odafigyelés? Az az értedet
van logikusként. Van most egy kis remény, hogy lesz legalábbis európai szinten változás e tekintetben, de még részleteket erről sajnos nem tudunk. Viszont van erre esély, ugyanis vannak olyan országok a világon, például Malajzia ilyen, ahol országos szinten hoztak egy olyan döntést, hogy az ott üzemelő bankoknak igenis olyan szerződést kell kötni a kibocsátó kártyakibocsátó cégekkel, hogy visszahívhatóak legyenek ezek a tranzakciók is. Uh-huh. Tehát technikailag van erre megoldása már a kibocsátóknak és a bankoknak is, csak kell tényleg egy olyan országos szabályozás, vagy akár egy európai szabályozás, ami ezt kötelezővé teszi a bankoknak.
Egyébként hogy hekkelik meg ezeket a csalók? Tehát hogyan használják a Apple Pay-t, Google Pay-t csalásra?
Valójában itt is ugye az adathalászat az első lépés, tehát akár, amit említettem, az ilyen online csomagküldő szolgálatok nevében, ugye ilyen kamu oldalon keresztül elkérik a kártyaadatokat. Ugye első körben kártyaadatokra van szükség, hogy a digitalizációt elindítsuk, és következő lépésben egy SMS kódra van szükség, ugye, amit az ügyfél telefonjára küld ki a bank. Az a baj, hogy ezek a csaló oldalak még ezt az SMS kódot is elkérik, begyűjtik, ugye arra hivatkoznak, hogy ez a tranzakció befejezéséhez szükség van erre az SMS megerősítő kódra, csak hogy ez a kód, amit SMS-be kapunk, ez nem tranzakció megerősítés, hanem ez valójában visszaigazoló kód a digitális tárcába helyezéshez.
Tehát akkor engedélyeztetem a...
Tehát ők csinálnak
a... Úgyhogy valójában mi adjuk meg a, mi adjuk a jobbáhagyásunkat ahhoz, hogy ez a kártya bekerül. Így van.
Hát mit lehet tenni, hogyan lehet létezni, hogy ezeket minél inkább kikerüljük?
Akkor egy nagyon gyors, ha 1-2-3 pontban a legfontosabbakat, hogy ezt elkerüljük, mire figyeljünk, azt tudjuk foglalni.
Legfontosabb az, és én ezt állítom, hogy legalább 2 bankszámlával rendelkezzünk. A megtakarításainkat azt teljesen különítsük el attól a bankkártyától és attól a bankszámlától, amit a vásárlásainkhoz használunk. Ez a legfontosabb. Következő, hogy ha mi valamit eladni szeretnénk, akkor ne adjunk meg adatot, maximum annyit, hogy hova jöjjenek azért a termékért, ha pedig mi akarunk küldeni valamit, akkor mi intézzük a futárszolgálatot, ne bízzuk ezt másra. Harmadik, a bank sosem kér telefonon keresztül semmilyen személyes adatot, akkor se, ha vészhelyzet van. Úgyhogy ha valaki hív, és a bank nevében, vagy bármilyen szolgáltató nevében kér bármilyen személyes adatot, akkor abban a pillanatban nyomjuk ki a telefont, és ne is vegyük neki újra fel.
És gondolom, ugyanez igaz a program letöltésre, bármilyen alkalmazás letöltésre.
És van értelme egyébként beszélgetni velük, információt gyűjteni, és utána bejelenteni? Van ennek haszna? Tehát közelebb kerülünk, hogy segítünk ezzel a hatóságoknak, a telefonszámokat elküldözgetni?
Vagy az időt húzni, a mint kamuka... a filmekben, igen, ugye, igen, hogy bemérjék a beszélőt. Tehát átmegy tornyokon, a mobiltornyokon ez a beszélgetés. Én értem, hogy maszkolja a számot, de tényleg nem lehet sehogy se visszavezetni ezeket a beszélgetéseket valamilyen előfizetőhöz?
Igen, tehát itt is az van, hogy ugye a szám, amit nekünk ír a mobilkészülék, az ugye maszkolt, ahogy említetted is, tehát azt, ha bejelentjük, azzal nem megyünk semmire. A következő probléma, hogy visszavezetni valami szolgáltatóhoz, vissza lehetne, de általában ezek is külföldi telefon szolgáltatók szervereit használják, úgyhogy ebből kifolyólag ezzel olyan nagyon sokat nem érünk el, hogyha húzzuk az idejüket. Maximum azért érdemes húzni az idejüket, hogy az időben mást ne verjenek át. Úgyhogy...
hát, jó. Tehát ennyit nyerünk vele, hogy lassabban jutnak el a következő áldozatjelölthöz.
Nagyon jó.
Okay. Hát, így van.
Komolyan,
meg a vérnyomásokat föl lehet tenni, mert már idegesen szokták ránk csapni a telefont, amikor ezt ugye, én is megpróbáltam.
Igen, aztán előkerülnek az obszcén szavak is, igen.
Igen.
Nem hiszitek el, de itt van a hívás listámban, meg tudom mutatni, hogy miközben erről beszélgettünk, Kamerunból hívott Vanessa WhatsAppon.
Fú, Balázs!
Tehát egész hihetetlen, hogy...
Látta a potenciát.
Látta a potenciát, és az érdeklődést, igen. Jó van.
Nagyon szépen köszönjük szépen. A hasznos infókat. Szép napot, jó munkát, szia.
Szép napot, sziasztok!
Majer Gellért Leventével, etikus hackerrel, kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Azt nézem, hogy a Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőben hol van a MISTA? Mert úgy kezdted, hogy MISTA. Azt hittem, hogy dalra fakadsz, hogy MISTA Dabalina. De aztán nem ez lett a vége, hála az Istennek, és telefon végre kerítettük Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetőt. Szia, jó reggel! Avagy MISTA Dabalina a telefon túlsó végén. Na, mi a helyzet így az utolsó kereskedési napon húsvét előtt?
Hát alapvetően jó hangulatban, de azért húsvéti forgalommal indult a mai nap a budapesti értéktőzsdén. Egy közel 0,5%-os emelkedés látható most a Bux Indexben, ez 65.128 pontot jelent, de hát nagyon-nagyon szégyenkezve félve mondtam ki, hogy 250 milliós forgalom mellett, ami azért azt gondolom, hogy még így a nap elején is kritikusan kevésnek mondható.
De egyébként... Egy nagyobb kis befektető, mint a Gede kolléga összehozhatta volna. Én jó, túlzás. Jó, oké.
Igen, de ez de egyébként... egy papírtól is igen. Kevés lenne sokszor.
Igen, így van. Tehát ilyenkor már az OTP is ennél sokkal többet szokott teljesíteni. Viszont voltak hírek, amik azért alapvetően befolyásolják itt a mozgásokat, inkább kis részvényekbe, de mindenképpen látványos elmozdulást hoztak. Az egyik a Panergy volt, amelyiknek ugye jött a negyedéves gyorsjelentése, és soha nem látott profitot ért el a cég a tavalyi évben, és most ez 2,5%-os emelkedésben manifesztálódott, az árfolyam 1430 forintra ugrott, és a cikk Pannoniánál pedig az osztalék szintjét tette föl javaslatra a közgyűlés 33 forintra, aminek szintén úgy tűnik, hogy örülnek a befektetők, hiszen itt 1,9%-os a plusz, 382 forinton van most a részvény. És akkor nézzük a blue chip-eket, mert azért a többséget mégis az érdekli. Ott is alapvetően jó a hangulat, a Richter 0,6%-kal emelkedik 9320 forintra, az OTP 0,4%-kal ezreddel van följebb, ez 16.670 forintot jelent most ebben a pillanatban. A MOL 0,8%-kal 2.942 forinton volt az utolsó kötés, és a Magyar Telekom is 0,5%-os emelkedésben 895 forinton, úgyhogy valóban elmondhatjuk, hogy pozitív emelkedő a hangulat, de azért ez még változhat az alacsony forgalom miatt. Alapvetően ma olyan sok adatra nem számítunk, a szokásos csütörtöki amerikai adatok, heti friss munkanélküliség, stb. Jönnek, illetve lesz még egy Michigan Index délután 3-kor az USA-ban, de igazán nagy fordulata talán, azt gondolom, így húsvét előtt már nem számítanék.
Mi történik a forint piacon?
A forint piacon is szerencsére maradt az a...
meg a dollár piacon, majd azt is nézzük meg.
Hát igen, ott is érdemes belekukkantani. A forint maradt itt a 395 körül, ami azt gondolom, hogy most már jónak mondható, nem gyengültünk újra. 395-20 most éppen az eladási ár. A dollár ellenében 366 forinton a forint, ami ugye azt jelenti, hogy ott viszont tapasztalható az a dollár erősödés, ami az euró-dollárban is látszik. 1.08 alá kacsintott ma reggel az árfolyam, amire azért régebb óta nem volt példa, és mindenképpen egy fontos szint. Ugye itt volt tegnap egy amerikai jegybankár nyilatkozat, ami kicsit ellenébe megy a legutóbbi Powell beszédnek, hiszen ő azt hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy kapkodni kell ezzel a kamatcsökkentéssel, tehát ő még a júniusit is korainak vélte, úgyhogy ez az, ami újabb erőt adott a dollárnak itt a devizapiacon.
Na hát akkor van azért itt egy-két izgalmas tétel, meglátjuk akkor, hogy a nap végéig hogyan produkálnak ezek. Nagyon köszi, jó munkát, aztán jó pihenést nektek!
Köszönjük, szép napot,
sziasztok! Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető navigált el minket az árfolyamok között.
Na jó, akkor egy kiváló új napfényes dal a húsvétra, mert hogy
jaj,
szuper,
jó.
Szuper jó időnk lesz. Jaj, nekem régóta, szerintem a metróhúzat óta nem jött be annyira magas hegyi dal, igen. És ez az új albumról tényleg egészen kiváló. Imádom a hangszerelését, ez egészen jól ki van találva, úgyhogy a napfényes húsvéthoz is kapcsolódunk ezzel.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Ugye megnézzük, mit jelent a menzán vagy a munkahelyi vendéglátásban a fenntartatóság. Itt gondolkodtam azon, hogy esetleg kislángon fűzzük az ételt, vagy a mangó csatnit gönci kajsziból készítjük, hogy ne legyen olyan nagy a CO lábnyom a távolrosszát. Vannak ötleteim,
biztos nem,
de inkább egy szakira bízzuk, hogy ezt megbeszéljük. Nyerges János, a Deliresz cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője van itt velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
És hát azért, mert egy szakácsverseny, nemzetközi szakácsversenyt rendeztetek, és ennek a középpontjában a magas színvonalú munkahelyi vendéglátás mellett a gasztronómiához kötődő fenntarthatóság állt.
Így van. A fenntarthatóság egyre hosszabb a mi szakmánkban. Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége várhatóan valamikor 2050 és 2100 között eléri a 10 milliárd között. Ennek a növekvő népességnek a fenntartható élelmezése egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a következő évtizedekben. 2050-re a becslések szerint az élelmiszer előállítás 60%-os növelésére is szükség lehet, ami egyre több földterület bevonását fogja jelenteni. Hozzáteszem, hogy a mezőgazdaságon belül az állattenyésztés gyakorolja a legnagyobb negatív hatást a klímaváltozásra. A mi szakmánk, a közösségi étkeztetés, a munkai vendéglátás nagyon nagy tömegeket lát el, így az élelmiszeripari alapanyagok egyik legnagyobb felhasználója. Ha csak a cégcsoportunkat nézzük, naponta közel 100 tonna, az 10 vasúti vagonnak felel meg, alapanyagot dolgozunk fel. Ugye ezek után elég egyértelmű, hogy a munkánkban a magas színű szolgáltatást követően a fenntarthatóság a második legfontosabb szempont. Ezért aztán a szakácsversenyünket, amit a régióban tartottunk, a fenntarthatóságra fókuszáltuk.
Ez egész pontosan akkor konyha technológiai kérdésekre vezethető vissza, gondolom az egyik, ugye az alapanyag felhasználás. A másik, amit talán kevesebbet vagy kisebb mértékben tud befolyásolni a vendéglátó, gondolom én, az az, hogy mennyi étel marad, vagy hogy mennyi megy kárba az étel pazarlás címszóval elhíresült, ugye dolog, amikor nagyon sok az étel maradék. Szóval melyikre fókuszált a verseny, és mit lehet tenni ezek érdekében, hogy tényleg minél fenntarthatóbban működjön a közétkeztetés?
A versenyen egyébként a régióból 4 országból érkeztek versenyzők. Mi a régióban, közép-európai régióban ma a munkai vendéglátás piacvezetője vagyunk, és 250 ezer főt étkeztetünk napi szinten, úgyhogy az ökológiai lábnyomunk az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Két-két csapat vett részt országonként, és egy szakmai zsűri bírálta el a versenyt. Cseh, magyar, román és szlovák versenyzők kötelező alapanyagokból főztek 20-20 adagot megfelelő időre. A zsűri az ételek minősége mellett kiemelt figyelmet fordított természetesen a fenntarthatósági követelményekre is. Nagyon érdekes volt, hogy a csapatoknak maguk választották az alapanyagot, és a zsűri folyamatosan nézte ennek a feldolgozását, mérték azt, hogy mi marad meg, mennyi nyersanyag esik le, mekkora csomagolóanyag mennyiség marad, és ennek a mennyisége aztán a végső pontozásnál elég nagy súlyt kapott. Azt szeretném elmondani, hogy a mi szakmánkban a legnagyobb hatás a környezetvédelemre az az ételmaradék. Ez ugye három területen tud összejönni. Az egyik terület maga az étel feldolgozása, és erre fókuszálta az alapanyagok feldolgozása, és az ott keletkező, konyhán keletkező minél kevesebb veszteség. Erre fókuszált a verseny is önmagában. A másik része az az ételmennyiség, amely visszajön a tálcákon, ez a nem elfogyasztott étel, amit most légként kezelünk aztán a későbbiekben. És a harmadik része az a túlfőzés, amikor bezár az étterem, megmarad és nem kerül eladásra. Mind a három tételnek nagyon nagy szerepe és jelentősége van a fenntarthatóság szempontjából.
Mondjuk az utóbbit pont a versenyen nem igen lehetett mérni, tehát az egy versenytől függetlenül.
Ez egy helyzet, egy állapot.
Szempont. Aha, és mit tesznek a mindennapokban ezeknek a csökkentésére, vagy az irányba tett lépések hogyan alakulnak? Vannak-e megosztható jó gyakorlatok ezzel kapcsolatban?
Hát az őszinteséghez tartozik, hogy még csak az út elején járunk. Egy külső szakértő cég bevonásával jelenleg is dolgozunk egy régiós fenntarthatósági stratégia kialakításán, de azért már vannak jó tapasztalataink, amiket meg tudunk osztani. Elsőként említeném, hogy mi vezettük be sok évvel ezelőtt a szedd magad koncepciót a munkai vendéglátásban. Ez azt jelenti, hogy a vendégeink...
Hogy a cseresznyefát nevelnek a
menzakodatén? Az
udvaron. Hogyha mit
akar? Ez egy önkiszolgáló rendszer. Fogod a tányérodat, és az ételekből, elkészített ételekből saját magod rakod össze azt, amit megeszel, és a végén súly szerint fizet, tehát dekagramára van a terméknek. Aha. Ez azért nagyon fontos, mert azokból az ételekből veszel, és annyit veszel, amennyi az aktuális fizikális állapotodnak, vagy étvágyadnak megfelelően szükséged van. Ugye, amikor tányéros kiszolgálás van, jellemző ez volt, akkor legyünk őszinték, jó, meg sok körettel megrakott tányér volt a jellemző, és ennek a köretnek mondjuk egy nagy része visszakerült a moslékba. Azzal, hogy ezt a rendszert bevezettük, ezzel nem csak a fogyasztói elvárásokat, igényeket tudtuk emelni, kis jobban kiszolgálni, hanem a tálcán visszahozott ételek mennyiségét is radikálisan csökkentettük. Gyakorlatilag eltűnt az étteremben a moslék.
Most ezzel nem móvdítjuk el a fogyasztókat a drágább ételek irányába? Tehát mit tudom, én kollégámról el tudom képzelni, hogy egy kagylóhalmot tegyen a...
Én rólad is el tudom képzelni, ne célozgassál, légy szíves. Tehát, hogy azt, hogy lehet kimozogni, igen, hogy ne,
mindenki
gazdaságossági kérdést csináljunk belőle, tehát oké.
A marhahúst ugye és a spagetti helyett, mert hogy súlyalap.
Hogy a párolt karfiolból kevesebbet szedjen, és egy nagyobb tarja szeletet dobjon mellé.
Ez úgy szokott működni, hogy amikor elindultunk bizonyos éttermekben ezzel a rendszerrel, akkor az elején mindig mindenki egy picit még túlszedte a tányérját, mert izgalmas volt. Aztán nagyon szépen beállt ez követően a fogyasztás, ténylegesen lecsökkent a moslék, és a mérése az ételnek és a fizetés pedig dekagram alapon működik, de a szelet húsnak felára van. Tehát, hogyha veszel rist, akkor kifizeted a 35-45 forint közötti dekagram árat, nagyjából ez az ár van az éttermekben, és plusz ki kell fizetni a szelet húsnak a felárát. Így mindenki beoszthatja magának, hogy többet vagy kevesebbet akar költeni.
És abszolút mindenki motiválva van, hogy ne fogyasszon túl, és ne maradjon semmi. Okay. Jó, hát, ki miatt be kell optimalizálni akkor az árazást is hozzá, de ez
köszönjük
működőképes.
Szépen.
Nagyon köszönjük.
Időnk is elfogyott, a vonal is elromlott, úgyhogy ebbe most ennyi fért bele, de mind sok erőt és kitartást kívánunk ezen
az úton.
És már
az eredményekre szívesen visszatérünk, úgyhogy ez merre vezet és hogyan haladnak rajta. Nagyon köszönjük.
Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
Viszontlátásra, szép
Jerges
napot.
Jerges Jánossal, a Deliresz cégcsoport tulajdonossával, ügyvezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Hát ahogy említettük, ennyi fért bele, és még Fehér Marian sem jön, hogy elmondja, hogy mi történik, de pont jókor lesz utánunk.
Igen, ez egészen biztos. Viszont most nincs a információnk arról, hogy mi lesz benne.
Nincs, és arról van, hogy bár azt már említetted, ugye, hogy mi lesz az okos utasban.
Igen, azt még el tudjuk mondani, hogy a Milláshoz kapcsolódó másik hétvégi műsorban mi lesz, ugye?
Igen, hát már amelyikben borravalóról nem tudom. Azt tudom, hogy reggel 9-kor lesz. Azt tudom, hogy reggel 7-kor lesz.
Ja, a borravalót nem tudjuk, de a sajátos pogácsát tudjuk.
Azt tudjuk?
Igen.
Ja, de itt van fölötte.
Indiai gazdaság története második része folytatódik. Ma délután 4-kor van ott, ugye megváltozott, ott ma van is adás.
Még ezt se tudtam, látod? Igen, tehát akkor sajátos pogácsa ma délután 4-kor az indiai gazdaságról. Ez egy második epizód, úgyhogy aki az elsőre kíváncsi, az keresse meg a Spotify-on.
Okos utas, meg elmondom akkor még egyszer.
Mondd el még egyszer.
Jó, top 10 nyári úti, mármint úgy nyári, hogy télen nem is nincs oda járat. Most indulnak a nyári járatok. Egy része a nyári menetrendváltásra, a hétvégén a másik része. Június elején, illetve közepén szubjektív top 10 újakról, visszatérőkről, ahova
mi a top 10 érdemes
elmenni. Nincsen sorbarakva. Nincsen sorbarakva, nem. Ez egy dilemma volt egyébként.
Aha. Jó, de ha szubjektív, akkor mindenki rakosgathatja magának, akkor az...
Nyilván több is van ennél, ami jó lett, de ezekre gondoltunk, hogy valami miatt eltérő okokból ezeket kiemeljük és javasoljuk.
Okay.
Nyárra. Most már járat is lesz hozzájuk.
Hát itt a Czoller Andi nagyon mosolyog, mi a jó kedv?
Hát én csak fejben utazom.
Ja, az is nagyon jó, és takarékos főleg.
Mindenképp. Tehát várod a rengeteg locsolót, ez a lényeg, ez minden lesz. Bármi már hallottam azért a csajos programok itt már szerveződnek a hétvégére, úgyhogy ahhoz is akkor.
Ez titkos.
Jó szórakozást kívánunk.
Jó, hát akkor mindenkinek nagyon kellemes ünnepet kívánunk, mert hogy legközelebb...
Élő adással kedden, de ismétlések lesznek.
Lesz holnap is, lesz szerdán, szombaton is, lesz hétfőn is.
Így van.
Húha.
Úgyhogy... Hogy mivel töltjük meg magunkból ezeket, az még titok, de igyekszünk természetesen.
Hiszen mi magunk sem tudjuk.
Befektetések. Beszélgetéseket kiválasztunk.
Na hát ez jó izgi lesz. Na mindegy, hallgassátok
szerintem. Jó, hogy jön ez a hétvége.
Abszolút így van. Mindenkinek jó pihenést. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.